Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 133. Zsoltárunkat énekeljük. 133. Zsoltárunk. Ímé, mi jó és mi nagy gyönyörűség, az atyafia közt az egyenesség. Zeng ma énekünk. segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom. János evangélium a 13. fejezetéből, az első verstől 17-ig terjedő szakaszból. Hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk nyitott szívvel. A húsvét ünnep előtt Jézus jól tudta, hogy eljött az ő órája, melyben át kell mennie a világból az Atyához, jó lehet szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, mikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt. Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette a felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha? Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzá. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, az vagyok. Ha tehát megmostom a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az Uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekedtek. Amen. Isten szent lelke, tegye áldottá igéje hallgatását, megértését, befogadását és cselekvését. Nyissuk meg szívünket, Isten szín előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, újra hálát adunk neked a közösségért, ahova ma is, most is jöhettünk. Hogy nem egyedül kell megélnünk hitünket, nem magunkra vagyunk maradva kereszténységünkkel, veled való közösségünkkel, hanem mindezt testvérek között, hittestvérek között élhetjük meg, és oszthatjuk meg hitünket. Köszönjük a helyet, az alkalmat, a közösséget, ahol és ahogyan együtt lehetünk most is. Urunk, könyörgünk azokért, akik nem tudtak most erre az alkalomra, Isten tiszteletünkre eljönni, bár vágytak ide, nem tudtak eljönni talán betegség miatt, vagy egyéb okok miatt. Légy velük, Urunk, légy a betegekkel otthonukban, vagy a kórházban, légy gyógyítójuk, erősítőjük. Állj mellettük akkor is, hogyha a gyógyulás nem történik. Légy, Urunk, a gyász terhét, fájdalmát hordozókkal. És légy mindannyiunkkal, Urunk, akik hoztuk a magunk terhét ide. Ha tudjuk Te előtted letenni mindazt, amit az elmúlt napokban. Ránk terhelődött. Akár feladatainkból, akár kapcsolatainkból, amikor megbántottak, és amikor mi bántottunk meg másokat, amikor nehezen vesszük a feladatainkat, az akadályokat, a próbákat, amikor nehezen tekintünk a jövőbe, mert sok a kérdőjel, mindezekkel is, Urunk, eléd jövünk. Urunk, hadd legyen nyitott a mi szívünk Te igédre, hogy meghalljuk, sőt a szívünkig érjen, és életünket formálja át mindaz, amiben most akarsz tanítani, útba igazítani bennünket. Így kérjük áldásodat, Urunk, hogy Isten tiszteletünkön légy közöttünk, hogy valóban, ahogyan énekeltük, úgy formálódjon a szívünk, hogy megteljünk hálával jelenlétedért, áldásaidért, mindazért, amit bennünk elvégzel. Így kérünk, hogy légy közöttünk lelked által, munkálkodj közöttünk, formálj bennünket a Te népeddé, a Tieiddé. Az Úr Jézusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hallgatására készüljünk, énekeljük 395. dicséretünk első versét, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Még az elhangzott igazszakasz mellett Lukács evangélium a 22. fejezetéből a 24. verstől a 30. terjedő szakaszból, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. Ezután versengés és támad köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik. Tudnék, Jézus: a királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban és királyi székekben ülve ítéljetek Izrael 12 törzsét. Eddig Isten írott igény. Kedves testvérek, múlt vasárnap, most nem kérdezem, kérem számol, hogy ki volt itt és ki hogyan emlékszik, csak visszatekintésképpen jelzem. Arról hallottunk, ahogyan Isten elrendelte, hogy a pusztában vándorló népet számolja meg, törzsenként elosztva egy-egy ember, és összesítve legyen, hogy hányan vannak. Egyfajta népszámlálásnak voltunk akkor tanúi, hány ember, illetve konkrétan hány hadrafogható férfi van Isten népében, akik mennek a pusztában. És akkor arról hallottunk, hogy ez egy Istentől rendelt dolog volt, hogy tudható legyen, hányan vannak. Nem, mintha Isten nem tudná, kik és hányan vannak ott. Isten számon tartja az övéit, számon tart bennünket is, név szerint ismerés. És ez volt a kérdésünk, hogy mi is számon tartjuk-e egymást. Hogy ismerjük-e egymást, akik itt ülünk. Tudunk-e egymásról, és ismerjük-e, akár ha legalább név szerint, de esetleg kicsit jobban is egymást. És a mai ige, mintha ennek folytatása lenne a közösségről. Hogy tekintünk egymásra. De most hadd kérdezzek olyat, ami eddig talán nem nagyon történt. Megtettük-e, amit múlt héten kértem? Egyfajta visszatekintés ez. Megtettük-e, amit múlt héten kértem, hogy nézzünk körbe, és Isten tisztelet után, vagy legközelebb most Isten tisztelet előtt, valóban menjünk oda ahhoz, akit kevésbé ismerünk. Most nézzünk körbe újra. Nézzünk körbe. Van-e olyan, akit nem ismerünk? Ez most egy konkrét kérés. Nézzünk körbe, hogy van-e, akit nem ismerünk? Van-e, akinek nem tudjuk a nevét? Most adok erre egy-két percet, hogy ténylegesen nézzünk körbe, és esetleg szabad oda menni ahhoz, akinek nem tudjuk a nevét. Vagy van, akit kevésbé ismerünk a gyülekezetből. És nem, hogyha oda megyünk valaki az első körben, akkor nyilván nem az a kérdésünk, hogy hát hogy vagy úgy az életedben legbelül, nem fogja az élete legbelső dolgait elmondani. De mi az a legfontosabb, amit tudni szeretnénk egymásról? Tegyük meg egymás felé a lépéseket. Még ha tudjuk is, hogy hát ő, kit hogy hívnak, de mi a következő, amit szeretnénk? Hogy tudjunk egymásról. megszoktuk, hogy ülünk, és nehéz felelni, és megmozdulni egymás felé. Ezt tudom. Nem, én ezt tényleg komolyan gondoltam, hogy szabad felállnunk. De akkor Isten tisztelet után tegyük meg ezeket a lépéseket egymás felé, ha most nem is mozdulunk meg. De én ezt komolyan erre szántam ezt az egy-két percet. De akkor utána tegyünk lépéseket így egymás felé, hogy akit legkevésbé ismerünk, menjünk oda ahhoz, akit legkevésbé ismerünk. Mi az a legfontosabb, amit szeretnénk még következő körben róla tudni? Köszönöm. Az ige, amit most hallottunk, mind a két ige szakasz Jézus tanítványi körében hangzik, történik a legszűkebb, többek között a legszűkebb kör, nem teljesen a legszűkebb, tudjuk, volt három ember, három tanítvány, aki mindenben ott volt Jézussal, Péter, Jakab és János. Ők voltak a legszűkebb baráti tanítványi kör. Ez a 12-es kör volt ennél tágabb is, tudjuk. És aztán volt a sokasság, a sok tanítvány. 12 tanítványával, az apostolokkal ül le Jézus halála, elfogása előtti utolsó vacsorára. Az utolsó vacsora, amit így ismerünk, ami a Páska vacsorának felel meg, a Páska ünnep előestének vacsorája volt ez. Ennél az asztal közösségnél, amikor tudjuk, Jézus nagyon fontos dolgokat mond el magáról és a közösségről, történik mindez. A lábmosás jól ismert története is, és az is, hogy tanítványok kérdezgetik, hogy ki is nagyobb közöttük. Akkor, amikor Jézus arról beszél, hogy ővel mi fog történni, meg fog halni, ő az életét adja, ő érettük, teste meg fog töretni, akkor a tanítványok azon elmélkednek, hogy ki is a nagyobb, hogy ki van előrébb egymás között. Lehet, hogy onnan indult ki a kérdés, hogy ki hol ül, ki ül közelebb Jézushoz. Megszokott dolog volt, hogy úgy általában egy asztal közösségen, hogy van egy ülésrend, és az ülésrend azt jelentette, hogy a közösség vezetője ül középen, így nézzük, és tőle jobbra ül a legfontosabb ember, közösségben a közösség vezető, után tőle balra a második legfontosabb, jobbra a második helyen, a harmadik, és így tovább, balra a második helyen, a negyedik legfontosabb ember. Meg volt ennek a rendje, hogy ki hova ül, annak mi a jelentése egy közösségben, hogy kinek milyen szerepe van, milyen helye van a közösségben. Lehet, hogy egy ilyen fajta versengés van a háttér, vagy akkor ki hova ül, kinek hol a helye, ki a fontosabb, ki a nagyobb közöttük, egymás között? Hova is ülök? Ugye, hogyha nem így ülünk le egy gyülekezetben, hogy itt is azért általában meg, hogy ki hova szokott ülni, de azért vannak bőven helyek. Ha egyik helyre nem tudok ülni, akkor ülök a másik helyre. Ha szűkösebben ülünk egy asztal köré, akkor azért szempont szokott lenni, hogy hova is üljek? Ki mellé ülök? Egy ismerős, egy barát mellé, a vezető mellé ülök, hova ülök egy asztal közösségnél? Külön érdekes dolog ez egy csoportról, hogyha először leülnek valahol, vagy ki, hova, ki mellé ül. Mik a szempontok? Hogy az ismerős mellé, a barát mellé, vagy idegenek mellé, hogy tudjak beszélgetni, megismerni másokat, hova ülünk? Itt lehet ez is szempont volt.
hol vagyok az egymás közti közösségben, milyen szerepben, milyen rangban, kinek számítok. Ez persze csak egy elgondolás, ezt nem mondja ki ez az ige szakasz, csak ez, hogy versenges volt köztük ki a nagyobb. És talán döbbenetes, hadd mondjuk ki, döbbenetes, hogy a világban ezt megszoktuk, de hogy még a tanítványok is. Még a tanítványok is ilyenek. Megszoktuk a világban, igen, így működik a világ. Versengünk egymást közt. Tetszik, nem tetszik, ez van, ez a valóság. Állandó verseny van. Munkatársak egymást közt, ki csinálja jobban, vagy kinek hangosabb a hangja, nagyobb a szája, ki az előrébb való. Szomszédok, ismerősök egymást közt, ki a gazdagabb, kinek megy jobban, vagy ki az erősebb. Gyerekek egymás közt, és persze felnőttek, és ki a menőbb, így szoktuk mondani, ugye, mai szóval, ki a népszerűbb, ki a jobb figura, jobb ember, aki többen szeretnek, és többen néznek fel rá, mert valamiért népszerű, mert van valamije, ami másnak nincs, mert viccesebb, mint a többiek, mert elért valamit a többiek előtt, hogy elismerték, hogy ő az erősebb, ő kivívott valami rangot a többiek között. Mindenféle szinten ez megy világunkban. Ki az előrébb való, ki a nagyobb? Kinek van nagyobb háza, nagyobb autója? Ki engedhet meg több dolgot magának? Ki a népszerűbb? Ki a nagyobb celeb? Celebek jönnek és mennek. Mindenféle szinten erről szól világunk. Dehogy még a gyülekezet is, dehogy még a tanítványok közössége is erről szóljon. Azért ez durva. Ha szabad megint ilyen hétköznapi szóval élni, nem így kéne ennek lennie, testvérek. Ne így legyen. Ti azonban ne így cselekedjetek. És hogy is van ez köztünk? Hogyan van ez közöttünk? Hogyan van ez a mi közösségünkben? Hogyan tekintünk egymásra? Az első kérdés ez volt, amivel az ige hirdetést indítottuk, hogy ismerjük egymást. Hogy tudunk-e egymásról? A következő ez, hogyan tekintünk egymásra? Hogyan vagyunk az egymással való közösségben? És lám a jézusi tanítványi közösségben is ez a valóság, ott a versengés. Nem egy tökéletes közösség, a tanítványi közösség sem. Kikről azt gondolnánk, hogy ők Jézus tanítványai, hát ők aztán biztos mindent nagyon jól tesznek, és az egymással való közösség is milyen jó lehet, hiszen együtt vannak Jézussal napi szinten. Úgy, ahogy mi már nem tudunk, hiszen ott volt köztük Jézus húsvértestben. És naponta hallották tanítását, látták csodáit. Hát egy olyan szuper közösség kellene legyenek. Ők ott legalább, ők 12-en, akik 3 éven át mindenben együtt vannak Jézussal. És lám, milyenek. Még ők is versengenek. Persze Isten lelke által formálódnak. És tudjuk, hogy pünkösd után mivé lesznek. Olyan közösségi, akik valóban lélek által olyanok, mint lenniük kell. akik szeretett közösségben van egymással, meglátják egymás szükségleteit, mindenük közös, már nem azt jelenti, hogy meg kell szűnjön a magántulajdon, de felismerik egymás szükségleteit, hiányait, segítenek egymásnak, valódi szeretett közösségben vannak egymással. Isten lelke formálta őket. De közben meg tudjuk, hogy Pál apostol gyülekezeteknek azért írt leveleket, mert hát nagy bajok voltak ott, amik kiderülnek a Pál apostoli levelekből. Tehát így kell látnunk még a tanítványi közösséget is, hogy ők sem a tökéletesebb közössége. És ne lepődjünk meg, ha azt látjuk magunkról, hogy mi sem a tökéletesebb közössége vagyunk. Mi is gyarló, bűnös emberekből álló közösség vagyunk. És bár úgy lenne, hogy mind többen úgy vagyunk itt, hogy de Krisztus megváltott gyermekeként, bűnbocsánatot nyert emberekként, vagyunk itt bűnös emberként. Mégis, igen, a mi közösségünkre is igaz, hogy tökéletlenekként vagyunk itt, hogy sokszor nem figyelünk egymásra, megbántjuk egymást. És a versengés? Igen, talán ez is lehet. Hadd valljam meg, találkozok a versengéssel időnként hívő gyülekezeti közösségben is. Amikor az a kérdés, ki a nagyobb hívő? Ki a nagyobb hívő? Ki a jobb hívő? Én jobban hiszek, nekem nagyobb a hitem. Te még csak ott tartasz, hogy... Ja, ő még ott se tart. És olyan szomorú látni, hallani, amikor az derül ki egy-egy beszélgetés, vagy úgy viszonyunk egymáshoz, hogy ő még nem tartja magát elég bűnösnek, tehát ő még nem elég hívő. Ő még nem veri a mellét, hogy mekkora bűnös, tehát ő nem elég hívő. Megítélgetjük így egymást. Miközben a tetteinkkel, szavainkkal megbántjuk egymást. Megítélgetjük egymást, hogy ő nem elég hívő, miközben közösségben, egymással, vagy akár családi közösségben, otthon, házastársal, gyermekkel, hogy is beszélünk egymással? Hogy is bánunk egymással? Szeretettel, hívőként? Testvéri közösségben? Nem. Szomorú látni ezt az ítélkezést, hogy én a nagy hívő, ő pedig hát. És hol van a szeretet közösség? Jézus arról szól, hogy ne így legyen. Sőt, hozza a világi példát egy részről, amikor elmondja, hogy királyok uralkodnak a népeken, akik hatalmuk alá hajtják őket, és jótevőknek hivatják közben magukat. Ez is de ismerős. Hogy vannak uralkodók, akik ezeket a címeket aggatják magukra, hogy ő a jótevő. Igen, így volt az Jézus korában. A császár jótevőnek hívatta magát, euergetos, szó szerint ezt jelenti a jótevő, euergetos, aki jót tesz népével, a magas rangú uralkodó, aki gondoskodik az ő népéről, kenyeret és cirkuszt ad, ha éppen arról van szó. És tudjuk a világ történelemben mennyi ilyen magasrangú uralkodó, de néha mondhatnánk inkább egy diktátor volt, aki azt várta néptől, hogy hogyan is hívják őt, jótevő, bölcs vezér. Tudunk talán mi is mondani ilyen uralkodókat, akik elvárták, szeress őket a nép, mert ő a bölcs vezér. Aztán, hogy a nép felé ez milyen diktatúrát jelentett, azt is tudjuk. Legyen az Sztálin vagy Rákosi, ők voltak a nép jótevői, ugye? Hát vannak ilyen jótevőink. És azt mondja Jézus, hogy az uralkodók jótevőknek hivatják magukat, közben hatalmak alá hajtják a népeket, de nálatok ne így legyen. Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. De azt kell mondjuk, néha azért látjuk a világban is a pozitív példát. Néha a világi példa is nem baj, ha megszégyenít. Amikor látunk vezetőket, akár csak egy cég vezetőjét, akiről tudható, meg látható, hogy az alkalmazottainak be van osztva a napi 8 óra, amennyit ott dolgoznak, egy hivatalban, vagy egy gyárban. Kitöltik a munkaidejüket, és hazamennek, de a vezető felelős értük is, az ő munkájukért is, és az egész cég, gyár munkájáért, hogy minden el legyen végezve, és ő nem napi 8 órában dolgozik, hanem annyit dolgozik, hogy a munka el legyen végezve, hogy minden rendben legyen, helyére kerüljön, és azért lehet, hogy ott ül az irodában este 10-ig, mert ő felel mindenért, és el kell készüljön minden időre. És ha az alkalmazott hazament, 8 óra után, megtehette, jó lelkiismerettel elvégezte a munkáját, de a maradék ott maradt. És aki felel mindenért, az meg kell csinálja. Független munkaidejétől. Igen, ilyen példák is vannak. Vezető, aki nem a munkaidejét nézi, hanem tudja, el kell végezni a feladatot. Vezető esetleg, aki odahajol munkatárshoz, beosztotthoz. Lehet ilyen példa is, bárha ritka. Jézus arra hív bennünket, hogy szolgálóként viszonyuljunk egymáshoz. Mert mi is ezt várjuk. Mi is hogy tudunk örülni annak, amikor valaki odafordul hozzánk. Hogy segíthet-e nekünk. Akkor meglátja valaki, hogy valamiben megakadtunk, vagy valamiben segítségre szorulunk, hogy valami nem megy nekünk, vagy fizikailag már nem tudjuk megcsinálni, vagy egyszerűen csak otthon ülünk az asztalnál, és milyen jól esik, amikor valaki hozza az ételt. Megkínál, tálal. Szoktuk így menni, hogy kiszolgál. Nekünk is milyen jól tud esni. De azt valaki el kell végezze. Könnyű ülni otthon az asztalnál és várni, hogy valaki megcsinálja. Hogy a kész ebédet valaki föltállalja. De azt valaki el kellett végezze. Sokszor háziasszonyon dolgoz, megfőzni, feltállalni. És többiek csak ülnek. Vagy kiveszi a mindenki a részét. Nem tudom otthon kinél, hogy van. Az asztalnál ülve tudjuk, hogy jól esik, amikor valaki tesz értünk valamit. És a világban is így van, hogy jól esik, amikor oda jön hozzánk valaki. De akkor legyen igaz már ez fordítva is. Hogy milyen jól esne háziasszonynak, hogy egyszer ő ülhessen. És a házi úr, most így mondom, tenné meg hogy oda megy az étellel, hogy szedhetek-e neked, vagy mit szeretném. Tudjuk, lámosás történetet jól ismerjük, Jézus korában a szolgák feladata volt, hogy a poros út nyomán az asztalhoz telepedőknek megmossa a lábát, ahogyan mi kezet mosunk, úgy ott a lábmosás a leghétköznapibb dolgok közé tartozott, de ahol ez lehetőség volt, ott ez a szolgák feladata volt. Jézus pedig ezt a szolgai munkát végzi. Mindenki megdöbbenésére Péter ennek hangot is ad, hogy hát ez nem lehet. De igen, Péter, mert szolgálni jöttem. És ha én nem szolgálhatok neked, akkor nincs közöd hozzám. Mert különben persze ez csak egy szép emberi gondolat lenne, hogy szolgáljunk egymásnak. De hát miért tennénk? Hát mindannyian azt várjuk, hogy nekünk tegyen más. Nekünk van egy olyan töbletünk, ami másnak nincs a világban. Nekünk van az a töbletünk, hogy mit pedig tudjuk, hogy ezt azért tesszük, mert Jézus szolgált nekünk. Hogy Jézus azért jött a földre, hogy nekünk szolgáljon, tanítványainak szolgált. Egész föld életében szolgált, segített, gyógyított, tanított, átformált életeket, az Isten országáról tanított és Isten országába vezetett embereket, és szolgált minden módon. Fizikailag, segítségnyújtással, lelkileg, tanítással szolgálva lett annyira, hogy engedte, hogy elfogják, megöljék. Nekünk van egy ilyen plusz előforrásunk ahhoz, hogy mások felé tudjunk így fordulni, ami másoknak nincs. Ami a világban azt mondjuk, hogy hát persze így kéne, de hát az lehetetlen, mert alapból azt szeretnénk, hogy nekünk segítsenek, hogy mi legyünk előrébb, a nagyobbak, a menők. Nekünk Krisztus követőnek van ez az erőforrásom. De Krisztus nekem szolgált. Krisztus azért jött, hogy nekem szolgáljon. Hogy az én bűneimet vegye magára, az én terheimet vegye el, értem, szenvedjen és halljon meg. Így tudok mások felé fordulni. Hogy Krisztus felén fordult, és megmosta az én lábamat, magára vette az én bűnömet, és minden mocskomat átvállalta, amivel meg vagyok terhelve. Az egyik diakonissa így mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy hogy bírod ezt a nehéz ápolói munkát. Hogy másokat tisztába tenni, megmostatni. Hogy bírod elvégezni? Honnan van erőd? Akkor ezt mondta, hogy mert tudom, hogy Krisztus nekem is mennyi szennyemből mosott ki. Mennyi szennyemet vette el. Ezért tehetem. És ismeri talán ezt a jelmondatot is, hogy a jutalmam, hogy tehetem, hogy szolgálhatok. Hadd zárjam azzal a gondolattal, a teremtés hete a mai napon zárult hét, a teremtés védelmi munkacsoport, illetve a egyházunk javaslata szerint múlt vasárnap, vagy ez a nap teremtés ünnepeként ünnepelhető évről évre, most már 2009 óta egy-egy témát adnak, hogy milyen gondolat szerint figyeljünk oda a teremtett világra jobban, És az idei évnek ez a témája, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az egymással való közösség, hogy forduljunk egymás felé, mert ha magunkban akarunk boldogulni, és élni, és használni a javakat, az önző életünkkel bizony sokkal több kárt teszünk a teremtett világban is, mint hogyha együtt összefogva éljük életünket, végezzük munkánkat. Ha összefogva, egymásra figyelve, akárha csak a gazdálkodásra, vagy akárha csak az autóhasználatra gondolunk, és használjuk a teremtett javakat, akkor mennyivel jobb a teremtett világnak, mint hogyha ki magának akar minden több javat. Erre akarja az idei év felhívni a figyelmet. De a kérdés ez, hadzárjam ezzel a kérdéssel, ahol ketten vagy három összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük, mondja Jézus, ismerik jól ezt a mondatot, de ebből hadd tegyek, ezt hadd változtassam kérdésé. Úgy szoktunk együtt lenni? Olyanak a mi együttléteink, hogy Jézus nevében vagyunk, és ő ott tud ezért lenni. És most ne csak a vasárnap délelőttre gondoljunk, hogy hát ezért jöttünk, hogy Jézusra figyeljünk, és az ő nevében vagyunk. De amikor hétköznap együtt vagyunk, otthon, vagy más közösségben, Jézus nevében vagyunk együtt. Olyan a mi közösségünk, az együttlétünk, az egymásra figyelésünk, hogy az ő nevében vagyunk együtt, őrá figyelve, úgy, ahogyan ő viszonyult hozzánk, szolgálva, hogy ő valóban ott van köztünk, mert az ő akaratát cselekedjük. Így vagyunk együtt. Ilyenek a mi együttléteink és közösségeink. Adja Isten, hogy így formálódjunk közösségként a gyülekezetünk is, és más közösségeink, otthoni, családi közösségünk, baráti közösségeink, vagy más közösségek, amikben együtt szoktunk lenni. Amen. A megkezdett 395. dicséretet énekeljünk második és harmadik versét, szeretetben összeforva egy közös testvér.
Oh.
Köszönjük neked, Urunk, hogy közösségbe helyeztél bennünket, hogy itt is együtt lehetünk, és egymásra tekintve megláthatjuk a testvért a másikban. Bocsáss meg, Urunk, amikor úgy vagyunk egymás között, hogy egymás felé akarunk kerekedni. Ez van bennünk, hogy én vagyok a nagyobb, a jobb hívő. Én teszem jobban a dolgaimat. Én vagyok a menőbb, az ismertebb, népszerűbb kell legyek, az elfogadottabb, a szeretettebb. Bocsáss meg, amikor nem tudunk szolgálóként egymás felé fordulni, csak várjuk a másiktól, hogy ő forduljon hozzánk. Formáld közösségünket, Úr Jézus, hogy ne higgy legyen közöttünk, hanem végezd el bennünk, kérünk, hogy tudjunk rád tekinteni, aki nekünk szolgáltál, aki életedet adtad értünk, aki megtisztítottál bűneinkből, szennyeinkből, nyomorúságainkból, felemeltél, kihoztál minket azért, és vállaltál értünk szenvedést, halált, tudjunk ezért odafordulni mi is egymáshoz. Szolgálni egymásnak. Hogy ne nagyobb akarjunk lenni a másiknál, hanem úgy várni, szerezni elismerést, hogy mi szolgálunk. Kérjük így, te lelked, bennünket átformáló erejét, hogy szolgáló közösséggé formálódunk. Így kérjük áldásodat következő napjainkra. Kérünk, te légy velünk. Áld meg bennünket a hétköznapokban is. Ismerősökkel, szeretteinkkel való közösségben, munkánkban. Áld meg gyülekezetünket, következő alkalmainkat. Így kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat, hallgass meg azt az imádságot is, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg. Köszönjük mindent elmúlt heti munkát, segítséget és adományt testvéreknek. Ez alkalommal is.
hirdetem előttünk álló alkalmainkat. Október 14-én jövő vasárnap lesz gyülekezetünk hálaadó vasárnapja, amikor megköszönhetjük Urunknak mindazt, amit tőle kaptunk az elmúlt időszakban. Adományainkat a borítékban helyezhetjük majd el az úrasztalára, bármilyen borítékban természetesen, de van erre most itt a bejáratnál, illetve a kijáratnál egy elkészített boríték, szabad ezt is majd használnunk. Jövő vasárnap délután 3:30-tól évkezdő kézműves gyermek délutánunk lesz. Kincsel kapcsolatosan kincses lelet készítenek a gyermekek, és kincseket teszünk majd vele. Felnőttekkel is lesz erről a témáról, életünk kincseiről, értékeiről beszélgetés. Várunk erre mindenkit. Jövő vasárnap 3:30-tól Pomázi gyülekezeti házban. Jövő hét szombaton pedig lesz gyülekezetünk kirándulások, amivel kapcsolatban a következő konkrét tudnivalókat hirdetem. Tehát szeptember 13-án szombaton Kecskemétre lesz gyülekezeti kirándulás, ahol terveink szerint a rádai gyűjteményt látogatjuk meg, 10 órára leszünk ott. Rövid előadások hangzanak el Kecskeméti Göböl Gáspár és a Pomázi Göböl Gáspár kapcsolatáról. Ebéd után meglátogatnánk az új kollégiumot, majd lehetőség szerint a templomot, délután során megnézzük a városházát, Cifrapalotát és a zsinagógát, szombat lévén az csak kívülről. Kalauzunk dr. Fogaras és Zsuzsanna igazgatóasszony lesz. Tervezett indulás Csobánkáról 7:15-kor a főtéri buszmegállóból, költsége 5500 forint ennek a napnak. Pomázról 7:30-kor a templomtól. Október 27-én regionális ifjúsági nap lesz Szentendén, ahova fiatalokat hívjuk. November 3-án 10 és 15 óra között egyházmegyei női csendes nap lesz Pátyon. Címe Félelem helyett bizalom. Szolgálnak Karsai Eszter és Sárosi Mária lelki pásztorok. Október 28-ig várjuk a jelentkezést. Időközi presbiterválasztás lesz november 11-én. Harangszólt szeptember 30-án elhunyt Laskai Imre 84 esztendős korában. Temetése október 5-én volt a református temetőben Pomázon. Október 2-án elhunyt Bíró Lajos testvérünk 82 esztendős korában. Temetése október 12-én 11 órakor lesz református temetőben. Június 4-én elhunyt Finta István Sándor testvérünk 58 esztendős korában. Temetése október 12-én 14 óra 30-kor lesz. Alkalmainkat hirdetem a jövő hétre. 5 órakor imóra Pomázon, 6 órakor énekkari próba Pomázon hétfőn. Kedden 6 órakor biblióra Csobánkán, 6 órakor kékkereszt alkalom Pomázon, és 6 óra 30-kor este bibliolvasókör Pomázon. Szerdán 6 órakor biblióra Pomázon, csütörtökön 6 órakor imóra Csobánkán, és pénteken 6 órakor ifjúsági alkalom Pomázon. Isten tiszteleteink szokott rendben lesznek, 9 órakor Csobánkán, 10 óra 30-kor Pomázon hálódó Isten tiszteleteink. Pomáz Isten tiszteleten Csiszár Lászlót megkereszteljük. És a legközelebbi alkalom pedig ma délután 4 órakor presbiteri gyűlés Pomázon. Erre várjuk a testvéreket, különösen is a presbitereket. Isten áldása legyen gyülekezetünk életén. Záró énekünk a 200. dicséret. Ezzel az énekkel zárjuk a mi Isten tiszteletünket. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.
Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség Istennek, viszontlátásra.